Hát szeretettel köszöntök mindenkit, és közben gondolkoztam, hogy egy minimális ismétlés után mégis azért haladjunk akkor előre, és akkor reményeink szerint még előfordulhat, hogy áprilisban be tudjuk fejezni azért, és elég lesz ez az áprilisban meglévő néhány keddi alkalom. A legutóbbi kedden, ugye a Jelenések könyvének a 14. fejezetét olvastuk át. Igaz, hogy a végére már elég gyors, rövid idő ment, és gyorsan haladtunk vele, de itt szeretném hangsúlyozni, hogyha tehát nem pusztán annyi lenne a cél, hogy mi most elolvassuk ezt a fejezetet, a 14. fejezetet, és megértsük, hanem az lenne a cél, hogy mindjárt mutatom a kis mutatópálcámmal, az lenne a cél, hogyha van bennünk igény rá, akkor hadd szóljon ez a 14. fejezet úgy rólunk, hogy kívánhatunk, sőt mondanám, hogy kívánjunk beállni ennek az üzenetnek a képviselésébe. Hiszen pont az az időszak és az a leírás található itt, amiben mi vagyunk. Tehát nem a bibliai proféciákat nem csak úgy lehet úgymond átnézni, meg megtanulni, hogy mintha beülnénk egy színházba, és akkor lepereg előttünk a film, mert az az érzésem, és azt tapasztaltam, hogy sokszor még a hívők között is van egy ilyen kényelmes álláspont, hogy valaki magyarázza el a proféciákat, mi gyönyörködünk benne, végig lehet azt gondolni, és hát majd mások majd ezt megcsinálják. Mi meg úgy nézőként végigüljük. Lehet így is természetesen, de lehet úgy is, hogy ahogy olvassuk a proféciákat, és megtaláljuk, mint ahogy említettem, és ezt csak ismételem, ahogy Jézus bemegy ugye Názáretbe, ahol felneveltetett, és ahogy az első szombati igehirdetését megtartja, és akkor kezébe adták Ézsaiás tekercset, és Ézsaiás tekercsből azt a részt olvasta el a 61. fejezetből, aminek a végén, ahogy elolvasta, ő azt mondta, hogy ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Hát ez egy nagyon kedves és nagyon közvetlen azonosítás annak, hogy ott a jelenlévőknek elmondja, hogy ez most teljesedik. De a tapintat az volt benne, hogy nem azt mondja így direktbe, hogy ez rólam szól, mondhatta volna így is, hanem ennél több szabadságot adott az embereknek, és meghagyta azt a légkört, hogy csak ennyit mondott, hogy ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. És ott már is elindultak a názereti zsinagógában lévők gondolatában, hogy hogyan, miként, ez mit jelent? Tehát egy kis gondolkodási terület megélénkült, de úgy olvasta el Jézus azokat a szavakat, hogy mert az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy fölkent engem. Tehát ő szinte egyes szem első szemében olvasta az amúgy leírtakat, és utána azt mondja, hogy ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra, és olvassuk ott Lukács 4. fejezetében, hogy a jelenlévők elálmélkodtak a kedves beszédén. És nyilván ott van folytatás, de én csak itt állok meg. Tehát lehet így is a proféciákról gondolkodni, hogy amikor megérti valaki, hogy hát most ez rólunk szól, akkor nyilván az Istennél türelem van, hosszú tűrés. A szeretetnek is az első magatartása, az első megnyilatkozása az, hogy a szeretet hosszú tűrő. Tehát itt nincs türelmetlenség. De beérhet bennünk is az, hogy de jó lenne, hogyha ez a 4.-5. vers jellemzés, amit a 14. fejezetben olvastunk, csak röviden egy 5 percet még hadd szánjak erre, és megyünk tovább. Tehát ez az 5 jellemzés, érdemes ezt újra, újra, otthon, újra és újra átgondolni. Mindig lehet más bibliai részekkel, szakaszokkal kiegészítve ezt újra feltölteni ezeknek a rövid gondolatoknak a tartalmát. Tehát így hangzik az utolsó így mondanám, ahogy Jézust megkérdezték a tanítványok, hogy mikor, micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Tehát az úgynevezett világvégi kereszténységnek a legszebb jellemzése itt olvasható el, ez azért rendkívüli. Azt mondja, negyedik vers tehát, ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Tehát nem az egyházi rendszereket figyelték, hanem a szűz kérdést Jézus a 10 szűz példázatában magyarázta el, ez most csak egy ismétlés, tehát Máté Evangélium a 25. fejezetében. A szűzek azok, akik a szentírást tartják a kezükben, ugye ott mondtam is, hogy 5 okos, az okos szüzekkel szeretnénk azonosítatni magunkat, hogy az edényeikben, vagyis a személyes életükben volt olaj, vagyis igényelték, hogy ne csak ismeretük legyen, hanem hogy az az ismeret, az az Isten lelke által, tehát a Szent Lélek által megértett, beérlelt, élettel telített tartalommal bírjon. Megyek is tovább. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül. Különös szavak, ugye a zsenge az a feltámadásnak a jelkép a Bibliában, érzékelteti, hogy áron vétettek meg, tehát a Jézus kiontott vérének az értékét, mint árat ők értékelték, és azt mondja, hogy vétettek meg. Tehát ők önként szánták oda magukat annak a Krisztusnak, akinek az ő értük hozott áldozatát ők személyesen értékelték. Nem azért, mert hát így mondom, ez a korszellem, ez a divat, hanem azért, mert ténylegesen látják, hogy az élet-halál nagy küzdelmében és az élet-halál nagy kérdéseiben nem találtak más menekülési útvonalat, mint azt, amiről Krisztus beszél. Belátom, hogy a bűn zsoldja a halál, de az Istennek van egy olyan ajándéka minden embernek, csak nem mindenki értékeli, van egy olyan ajándéka, ami az ő, ugye azt szokták ábrázolni, amikor egy halálos ítéletre más jelentkezik helyettem. És azt mondja, hogy te menj el szabadon, kezdj valamit a szabadságoddal, de én meghalok helyetted. Nyilván ennél ez mélyebb, csak megrázás szempontjából, hogy akkor az ember érzi, hogy én adósa vagyok annak, aki kiszabadít engem a halálnak a lesújtásából, nem kell meghalnom azért, amiért járna a halálos büntetés, hanem élhetek szabadon, de ezután már nem magamnak akarok élni, hanem annak a valakinek, aki értem meghalt. Ugye ezt a Biblia le is írja Pál apostolnál. Tehát ez az áron vétettek meg az emberek közül. Az ő szájukban nem találtatott áldogság, tehát a megtisztulásuk végbe megy, mert ugye aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, mert hát mondja a Biblia, hogy minden fej beteg, minden szív erőtelen, ki ne vétkezne, de van, aki nem belenyugszik abba, hogy hibázik, hanem érdekli őt a gyógyulás. Szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi szék előtt fedhetetlenek. Tehát nem biztos, hogy emberek előtt fedhetetlenek lesznek, de az Isten királyi szék előtt igen. Tehát ezt, mint vigasztalás. És ugye újra csak röviden elolvasnám ezt a három angyali üzenetet, ami egyrészt onnan kezdődik, hogy láttam más angyalt az ég közepén repülni. Ugye a 11. fejezet végén, nem tudom, hogy összekapcsolható, de én bennem összekapcsolódott a 11. fejezet végén, amikor a 12. versnél olvastuk, a 11. fejezet 12. versnél, azt, hogy amikor a Szentírás az egész hosszú középkori időszakban, a középkori egyház által elnyomott helyzetben, ugye gyászruhába prófétált, tehát nem hagyták megszólaltatni a Bibliának a különböző tanításait, hanem csak egy ilyen hagyománnyal vegyített, meseszerű képviselete volt, és saját nyelven szinte alig hallották az emberek. Ugye a tanultság az nagyon hiányos volt a középkorban, tehát nem voltak az emberek iskolázottak, nem volt cél, hogy az emberek utána járjanak, és személyes írásismeretük legyen. Hát nyilván azért nem, mert egy gondolkodó embert nem lehet olyan könnyen félrevezetni. Csak egy olyat, aki nagyon-nagyon le van kötve minden mással, és a saját létéért küzd csupán. Ugye hát ez több száz meg ezer oldalakat lehetne olvasni ezeknek a küzdelmeknek a jellegzetességéről. És itt olvastuk ennek a középkor időszaknak a végénél, hogy hallottam nagy szózatot az égből, amely ezt mondja nékik, már hogy mint egy az Új és Új Szövetségnek, mint egy megszemélyesítve van itt a Biblia Új és Új Szövetsége. Jöjjetek fel ide, és felmentek az égbe, a felhőbe, és látták őket az ellenségeik. Tehát most a Szentírás olyan jelképesen mondja, mint hogyha az 1800-as évekkel azonosítottuk, amikor fölment a Biblia, ha úgy tetszik, az égbe, a felhőbe, mert nagyon elterjedt, és utána azt olvassuk, hogy láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökké való evangélium. Mintha azt érzékeltetni, hogy itt maga a Szentírás bontakoztatja ki az örökké való evangéliumot. Ez nem emberi hatalom, nem emberi szervezet, nem egyházi kérdés. Ugye ezt beszéltük is, hogy igazi reformáció soha nem egyházakból indult ki, hanem mindig a személyes bibliakutatásból. És hát megvoltak a személyei ennek. Aztán olvasom tovább, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, nyelvnek és népnek. Jézus viszont 2000 évvel ezelőtt elmondta azt is, hogy hamis krisztusok és hamis proféták támadnak, és sokakat elhitetnek. Most az ember dilemmába kerül, hogy honnan tudjam én azt, hogy most igazi vagy hamis az az evangélium, amit hallok. Tehát ez nagyon-nagyon komoly dilemma. Én is emlékszem, hogy mikor így előadásokon, beszélgetéseken, bibliakörön ezek előjöttek, akkor külön gondolkoztam azon, hogy hát hogy lehetne ezt megfogalmazni valahogy kézzelfoghatóvá tenni, és a pénz jutott eszembe, ugye, amit mindannyian használunk, hogyha valaki elmondja, hogy van egy hamis pénz, forgalomban van hamis pénz, akkor az igazi és a hamis pénz között ki tud különbséget tenni. Tehát mikor mondjuk beadunk egy 20 000-es a postán, akkor mit szokott az ott dolgozó csinálni?
Megvilágítják, hogy egy készülékben.
Ugye? Tehát van valami az igaziban, ami egy megfelelő helyzetbehozással jelzi, hogy én igazi vagyok. Különben nem. De mi magunk is otthon mondjuk megnézzünk, van néhány saját szemünk által ugye egy vízjel, van például olyan fémszál benne, vagy az a újabban már ugye az a azt hiszem, hogy a 2000 forintostól, vagy 1000-esnek is van már, ugye ez nem figyelgetem én ennyire. Az, ami benne van, az ezüst csík, és akkor oda is még bele van írva. Csak azért mondom ezt, mert feleségem régen dolgozott pénztárosként egy helyzetben, és vittek neki egy olyan 10 000-est, ami fénymásolt volt, és az 1000 forintosnak az a fém szálja volt rajta. Hát egy kicsit ügyetlen, de azért nem vette észre, és aki hozta, az mondja, hogy nézd csak meg, hogy adtam neked valami hamis pénzt. És akkor előveszi a feleségem, azt mondja, erre gondolsz? Tehát ő félretette már, észrevette. De aki hozta, ő csak kíváncsiságból adta oda, nem akarta becsapni, egy játék volt, ha úgy tetszik. De veszélyes játék. De azt mondja, hogy képzeljük el, hogy ő viszont igaziból benyelte azt a 10 000-est. És csak kíváncsi volt, hogy ő, ha továbbadja, de nekünk, mint ismerősnek adta tovább. Hát szóval érdekes, ezt mondjuk, hogy ez gyorsan azért ezt így meg kell semmesíteni, de nem tudta, hogy hitől van. Tehát ez egy veszélyes dolog. Tehát nem pénzhamisítással. Na de hát találkoztunk mi magunk is egyszer egy ilyennel. Miért mondom ezt? Olyan a Bibliának van olyan pontos ismertetőjegye, hogy ne kelljen 1000 oldalakat végigolvasni, hanem egy mozdulattal, tehát egy gyors sarokponttal meg lehet vajon azt állapítani, hogy mitől igazi és mitől hamis az evangélium? Ezt a kérdést most egy picit nyitva hagyom, tudom, hogy izgalmas, és erre válaszolni is szeretnék, de erre kérek egy visszakérdezést. Amúgy Igen, jó. Mert ez egy, ha marad még időnk a felvételen túl, akkor erre még visszatérünk majd. Hogy mitől? Mi az? Egyébként nincs sok ismertető jegye, de ezt szívesen elmondom a végén. Csak mondom, nehogy elfelejtsünk, visszakérdezést kérek. Tehát hirdesse az evangéliumot minden nemzetségek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Itt tisztáztuk azt, hogy az, hogy féljétek az Istent, a prédikátor könyve, Salamon által írt prédikátor könyv, hogy a parancsolatokkal való összhangot emeli ki szintén, hogy az Isten, hogy a dolgoknak summája ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsd meg, ez az ember fő dolga. De azt is tisztáztuk, hogy emberi erővel nem tartható meg a parancsolat, csupán hit által. De a hit által viszont nem a parancsolatok kikerülésére viszi az embert az élő hit, hanem összhangba hozza az Isten erkölcsi törvényével, a 10 parancsolattal, amit a középkori egyház ráadásul megváltoztatva tanított az emberiségnek. Tehát van óriási teológiai és tanításbeni kuszaság a történelmi viszonylatban is, de ma is nagyon sok hívőnek a lelkében és gondolkodásában. Azt mondja ezután, hogy néki adjatok dicsőséget, ez annyit jelent, hogy a jellemét engedjétek, hogy meglátszódjék. Azt mondja ezután, hogy mert eljött az ő ítéletének órája. Ezt tisztáztuk, hogy ez az 1844-es, ugye itt a táblán is, az ítéletének az órája, igazából az ítéletének az időszaka 1844-ben indult el. Ez miért földi dátumhoz köthető? Mert az, amikor azt olvassuk, erre vonatkozóan, hogy kiderül a Szenthely igazság, az a Dániel 8.14, a másik táblán, a másik képen ez megvan, akkor pontosan azt derítették ki, hogy elindul az, a hívők élete fölött az, hogy a mennyei világ elindítja azt, hogy áttekintsék, mint egy a más terem, mert ugye nem az Istennek van szüksége arra, hogy időt szálljon az ítéletre, mert az emberek úgy gondolkodnak, hogy hát de most az Isten nem tudja azonnal eldönteni, akkor miért kell erre ilyen sok időt szállni? Meg majd fogunk mindjárt odaérkezni, az 1000 évet is még erre szállja az Isten. Ha úgy tetszik, az egész ítélet ideje 1844-től, kérdőjel, hogy hol a váltás, az 1000 esztendőn keresztül végig tart. Tehát több, mint 1000 esztendeig tart. Erre még rá fogunk térni, amikor odaérünk a 20. fejezethez, tehát itt a 20. fejezetnél ezt ki fogjuk még újra bontani. De az Istennek nincs szüksége ilyen hosszú időre. A teremtményeknek van szükségük. Mert a mi felfogásunk szükséges arra, hogy időt kapjon a belátásra, a mi értek meg megválaszolásra, hogy kérdéseket tehessünk fel. Ugye ezt mindig hangsúlyozom, hogy nem lehet boldog örök életet úgy elkezdeni, és ugye itt a tábla, itt a kis nyilacska táblán tovább, tehát az örök élet az 1000 esztendő után kezdődik el. Sokan, ugye a teológus, különböző teológiai irányzatok azt mondják, hogy ez az 1000 esztendő itt a földi békeország lesz. Ha odaérünk, ezt majd indokolni fogom, hogy miért nem. Tehát Jézus Krisztus második eljövetele után lesz az 1000 esztendős időszak, de mondom, ha odaérünk, akkor ezt részletesen megbeszéljük még, hogy miért. Csak tudom, hogy hát valaki ezt másképp képviseli és tanítja, tisztában vagyok vele. Aztán az, hogy féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget, ez az egyik legszebb felszólítás, mert az emberek sok mindent félnek, lelkészt, egyházat, felekezetet, intézményeket, bálványokat, valamilyen olyan eszmeiséget, de milyen az, hogy féljétek az Istent, tehát az élő, a teremtő, az alkotó, az örök életet adó Istent, és néki adjatok dicsőséget. Erről is nagyon sok bibliai rész van, mert maga Jézus mondja azt, a vallásos megszemélyesíti Jézus Máté 7. fejezetében az, hogy sokan jönnek majd, akik azt mondják, hogy nem a te nevedben prófétáltunk, üztünk ördekeket, és sok hatalmas dolgot cselekedtünk a te nevedben. Tehát Jézus előrejelzi, hogy egy óriási vallásos teljesítményt felmutató történelem zárás lesz. És Jézus azt mondja rá, hogy nem ismerlek titeket. Máshol, Lukás 18:8-nál azt mondja Jézus, hogy az emberfia, amikor eljön, avagy talál-e hitet a földön, mindenki vallásos lesz szinte. Majdnem, tehát ugye, még 20-30 évvel ezelőtt nem volt szabad vallásosnak lenni. Most meg kötelező. Tehát most tényleg ez a hit, mert Jézus azt mondja, hogy talál-e hitet, élő, valós hit nincs. Na, haladok tovább ezzel. Azt mondja, hogy dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének ura. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Tehát itt a 10 parancsolat 4. parancsolatához utal vissza. Következő angyal. Más angyal követte azt, azt mondja, leomlott. Helyesebb, elesett. Tehát az erkölcsi bukást akkor hirdeti meg, ugye, amikor Babilon virágzik. A következő alkalommal fogjuk majd a Babilont átnézni, hogy mi is ez a Babilon. Mert ugye itt most olvassuk Jelenések 14:8-9-ben, de majd később a 17. fejezettől bontja ki részletesen, hogy mi is az a nagy Babilon. Erre a következő héten sort kerítünk. Tehát meghirdeti, hogy ez a világméretű egység törekvés, ez erkölcsileg miért nem jó. Na most, ez azért lesz nehéz fölvállalni ennek a hirdetését, mert az egység törekvésben a Föld megmentését látják. És úgy fog tűnni ennek az üzenetnek a képviselete, minthogyha valami emberiség elleni büntettet hajtana végre az, aki meghirdeti ennek a bukott voltát, ennek a világméretű egység törekvésnek. Ezért nehéz ennek a hirdetése. Haladok tovább, harmadik angyal is követi, ugye ha valaki imádja a fenevadat, annak képét, bélyegét felveszi. Tehát a 13. fejezetben leírt Amerika-Róma hatalmát említi, röviden, jelképesen fogalmazva. Ha valaki imádja a fenevadat, annak képét, bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére. Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába. Na most fogunk ide térni, mindjárt, hogy mi ez az Isten haragjának a pohara, mert ezt bontja ki most a 15.-16. fejezet. És itt átugorom ezt a kis részt, de az aratásnak és a szüretnek a képe pedig arról szól, újra röviden még összefoglalom, hogy két képet használ, hogy egy fehér felhőn ül valaki, aki hasonló az ember fiához, és más angyal követi a mennyei templomból, és nagy szóval kiált annak, aki a felhőn ül, hogy indítsd a sarlódat, aras, mert a földnek aratni valója megszáradt. Jézusnak egyik híres példázata juthat eszünkbe, amit Máté Evangélium a 13. fejezetében olvashatunk, ahol a konkoly és a búza példázatát találjuk, és ennek a példázatnak a magyarázataként maga Jézus mondja azt el, hogy az aratás a világ vége, az aratók az angyalok. Na most itt teljesedik, amit ott példázatban mondott Jézus, itt Jelenések könyve újra visszatér ennek a példázatban elmondott képnek a valóságára. És akkor a másik pedig azt mondja, hogy egy másik angyal is kijön, és az pedig egy éles sarlóval a szőlő gerezdéit, mint egy borsajtóba rakja, és hogy megtapossák azt a borsajtót, és azt is így mondja, hogy veti az Isten haragjának nagy borsatójába. Megint ez az Isten harag kérdés jelenik meg, ezt majd mindjárt felhasználom egy gondolatra. És megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jött ki a borsajtóból a lovak zablájáig 1600 futamatnyira. Nem tudom, mit jelent az 1600 futamatnyira, megmondom őszintén. De az, hogy sok. És amit viszont gondolok, érteni vélek, ugye az, hogy a vérkérdés, ha az egész Bibliában végig gondoljuk, akkor azt tanítja a Biblia, hogy a vérben van az élet. Azt mondja például már Mózesen keresztül, például egyszerű emberi fogyasztás, és azt mondja, semmi vért, és semmi kövért, vagy zsiradékot, azt mondja, ne egyetek meg. Hát miért van ennyi érelmeszesedés? Mert ezt nem veszik komolyan az emberek. Olyan egyszerű egészségügyi alapokat ír le Mózes 3. könyve, azt mondja, semmi vért, semmi kövért, meg ne egyetek. Azt mondja, hát a zsiradék, az lerakódik. Nem kell csodálkozni, hogy a lerakódásból meg baj lesz. Hát nem baj, árulják a zsírt, az ember eszik, belőle, és csodálkozik, hogy beteg lesz. Ott az Isten világosan életvédelem szempontjából elmondja. Aztán, tehát az Isten eredeti édeni tápláléka az a gyümölcs volt. Aztán később lett csak a zöldség. De alapvetően gyümölcs. Aztán, hát ez nagy egészségügyi téma lenne. De az, hogy a borsajtó megtaposása, ugye annyi, hogy Krisztus kiontott vére, az emberek vére helyett kiontott krisztusi vér, az a megváltásról szól. Itt az, hogy emberek tömegei utasítják vissza valóságban Krisztus megváltó munkáját, hajdan egyébként emlékezzünk, mit mondtak a zsidók, amikor Krisztust meg akarták feszítetni? Mit mondtak? Mit kiáltottak?
Az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken, vagy valami ilyesmi?
Így van. Azt mondja, az ő vére rajtunk és a mi magzatainkon. Jaj, de súlyos. Ha tudták volna, hogy mit kiáltanak, lehet, hogy nem kiáltották volna. Túl súlyos ez a kiáltás, de a düh, az ingerültség, a gyűlölet olyan dolgokat mondatott ki ott a tömeggel. Hát ez most nem róluk szól, ez az egész világon minden, mindazokról szól, akik úgymond a fölkínált krisztusi kegyelmet, a helyettes vért nem kívánták, hát az ő vére rajtunk és a mi magzatainkon. Tehát, hogy a sok emberi élet, a kárba veszett élet, hogy nem hagyta magát az ember megváltani, na ennek a drámai képét vélem ebben felfedezni. Megyünk tovább. Ugye többször is olvastuk, tehát eljött, olvastuk, hol? A hatodik fejezetnél olvastuk, hogy eljött a bárány haragja és kiállhat meg. Olvastuk itt is a harmadik angyal üzeneténél, hogy az is iszik az Isten haragjának borából, és most is olvastuk itt a 20. versben, hogy megtaposták a borsajtót, bocsánat, nem? A 19. vers végén, hogy veté az Isten haragjának nagy borsajtójába. De azért az Ószövetségből egyetlen egy igét hadd idézzek Hóseás könyvében, a 11. fejezetből. Azt mondja itt Hóseás által az Isten, mert Isten vagyok én, és nem ember. A szent te közötted, és nem haraggal jövök én. Most akkor rakjuk össze. Amikor az Isten nagyon tudatosan, ő maga egy Hóseás prófétán keresztül azt mondja, hogy én Isten vagyok, a szent te közötted, és nem haraggal jövök én, akkor miért olvassuk azt, hogy hát dilemma, miért olvassuk azt itt Jelenések könyvében már háromszor is, hogy eljött az ő haragjának, a bárány haragja. Báránynak meg pláne nincs haragja, ugye tisztáztuk, hogy olyan különös ellentmondásos kép ez. Érzékeltetni akarja, hogy ez a harag, ez nem düh, ez nem olyan harag, hanem az, amikor, ahogy olvastuk a 7. fejezetnél, hogy fogja a szeleket, hogy szél ne fújjon, addig még meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Ott csak homlok van, egyetértés. Sátánnak viszont nem kell egyetértés, kézre is adja az ő bélyegét. Csak csináld érdekből, mindegy miből, csak ne gondolkodj, csináld. Tehát ez a különbség is a tartalmon túl a jellegzetessége ennek az isteni és a sátáni pecsétnek és bélyegnek. Na most nézzük meg tehát, hogy mi is ez az utolsó 7 csapás, ami a történelem végén az emberiséget éri, amit különös a 15. 16. fejezetben tehát így hangzik. Talán nem lesz hosszú, bele fog férni a mai időmbe. Tehát a 15. 16. fejezetet olvasom. És láttam a mennyben más nagy és csodálatos jelt, 7 angyalt, akinél volt a 7 utolsó csapás, mert azáltal teljesedett be az Istennek haragja. Na itt az azonosítás. Mert azáltal, tehát a 7 csapás által teljesedett be az Istennek haragja. És láttam úgy, mint de mondom, ez a harag, azért akarom helyre tenni, hogy nehogy egy dühös Isten képünk legyen, mert neki nincs. Azért Hóseás könyve 11. fejezete a segítségünk, hogy az Isten maga mondja tudatosan, hogy szent vagyok, és nem haraggal jövök. Hát ő nem azt jelenti, hogy nincs neki érzése, de ő nem bosszút áll, hanem igazságot szolgáltat, tisztán. Tehát azt mondja ezután, hogy csodálatos jelt. Tehát ez is különös, hogy János ennek a hét csapásnak az elején csodálatos jelnek mondja. Tehát nem félelmetesnek mégsem, hanem csodálatosnak. Még majd találkozunk ezzel az érdekes jelzéssel később, mindjárt. Láttam, úgy, mint üvegtengert, tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon. Tehát itt látja, hogy ugye, amitől itt olvastuk a három angyal üzeneténél, hogy ne imádd azt a hatalmat, és mondja is, hogy na igen, láttam azokat, akik nem imádták, akik diadalmasok, a erkölcsi kérdésről van szó, tehát ha úgy tetszik, akik nem hagyták, hogy uralma alá hajtsa őket ez a földi világ a maga vallás politikai pénzügyi rendszerével, és láttam úgy, mint üvegtenger tűzzel egyítve azokat, akik diadalmasok a fenevadon, és az ő képén, és bélyegén, és az ő nevének számán, láttam állni az üvegtenger mellett, akiknek kezébe voltak az Istennek hárfái. Tehát így a győztes képet mutatja azokról, akik itt a földön átélték ezt az időszakot, mint egy erkölcsi győzelemmel. Emlékszünk a hét levélnél, mind a hét levélnél ott volt az utolsónál is, hogy aki győz, amint én is győztem. És éneklik Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondják. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya. Na itt egy kulcs ez a gondolat, hogy ők, akik átélték ezeket az úgymond nagyon nehéz időszakokat, de már amikor találkoznak Krisztussal élő módon, valóságosan, akkor nem panasz, meg nem keserűség, hát pedig gyötrő időszakot éltek át nagyon, ezt más bibliai rész is nagyon komolyan kiegészíti, így fogalmaz, hogy akik Jákobban megtértek a hamisságukból, tehát egy gyötrelmes imaküzdelmet folytattak, mert ez nem egy felszínes dolog. Éneklik Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét, ugye a Krisztus. De mi ez az ének? Az ének mindig tapasztalat után születik. Kutassunk egy kicsit, most itt csak érzékeltetem, hogy esetleg a Mózes Isten szolgájának éneke körül lehetne mit kutatnunk. Báránynak énekét lehet kutatnunk. És ezt mondják, nagyok és csodálatosak a te dolgaid. Pedig itt a hét csapásról olvasunk. Hát mégis rendben van, gondolnánk, rendben van az emberek érzésvilága, hogy egy hét csapásra nézve mégis azt mondják, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid. Menjünk tovább. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet? Ugye az első angyal üzenetre utal ez is vissza. Hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet? Mert csak egyedül vagy szent. Mert eljönnek mind a népek, helyesebb így visszaadni, és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Na most az ítélet nyilvánvalóvá létele, ami ezután itt történik, és ezeknek utána láttam, és ímé megnyittatott a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma. És kijött a templomból a hét angyal, akinél a hét csapás volt, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és a mellüknél aranyövekkel körülövezve. És egy a négy lelkes lény közül adott a hét angyalnak hét aranypoharat, amely az örökkön örökké élő Istennek haragjával volt teljes. Ugye itt olvassuk újra, hogy az örökkön örökké élő Istennek haragjával volt teljes. Ugye ez a hét pohár, a hét csapás, ezáltal teljesedik ugye az Istennek vagy báránynak a haragja. És megtelt a templom füsttel az Isten dicsősége és ereje miatt, és senki a templomba be nem mehetett, míg nem a hét angyal hét csapása bevégeztetik. Na ez az a kis mozzanat itt, hogy senki a templomba be nem mehet. Ha itt kutatni szeretnénk, akkor a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéhez kellene a figyelmünket talán oda irányítani, mert Pál ott a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében írja le azt, hogy mi az, hogy senki a templomba be nem mehet? Hát most a földön nincsen templom, A mennyei templomba meg én hogy mehetek be? Hát nem, úgy lehetetlenségről beszél. És ott olvassuk, hogy annak idején az Ószövetségben mi volt a templom legbensőbb részével egy egyszerű bűnt elkövető zsidónak a kapcsolata. Hogy kapcsolódott egy zsidó ember a templomnak a legbensőbb részével, a Szentek Szentjével, ahol volt a Frigyláda? Nagyon egyszerű, ezt írja le a zsidókhoz írt levél 10. fejezete, ha jól emlékszem, ott a 19. versnél, ott azt írja le, hogy nekünk hitáltal van bemenetelünk a szentélybe a Jézus vére által. És akkor itt már is gondolkodik az ember, hogy mi az, hogy hitáltal van bemenetelünk a szentélybe a Jézus vére által, és azt mondja, hogy azon az úton, amit ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által. Hú, de súlyos gondolatok. De érdemes gondolkodni gyakorlatilag, hogy mit mond ezzel a tömör néhány gondolattal itt Pál? Hogy a kárpit tudjuk, hogy ketté hasadt, tehát Krisztust ábrázolja az, hogy most már nem a földi ceremóniákon keresztül, hanem a valóságos krisztusi vér útján a hívő embernek van bemenetele a mennyei szentélybe. Na de hát az Ószövetségben annó mit hordozott a vér? Mi volt ott a vérnek a szerepe? Hát az, hogy egy zsidó ember, aki eszébe vette, hogy ott volt a két törvénytábla, a törvényről, ugye ha működik a lelkiismeretem, akkor a törvényből, mint tükröt magam elé tartom, ezt is mondja, hogy belenéz valaki a szabadság tökéletes törvényébe, vagy mint tükörbe belenéz, azt mondja, hát meglátom magamat, hogy bizony áthágója vagyok. De a törvény így engem halálra ítél. Na de látom, hogy én, ha megvallom a bűnömet, és Krisztusra helyezem, mert a bárány, amit keresztelő János, bocsánat, igen, keresztelő János mondott, jól mondtam, keresztelő János mondott, hogy íme az Istennek ama báránya, aki hordozza a világ bűneit, tehát ráhelyezhető az én bűnöm a bárányra, mert érzem a halálra ítélt voltomat. Ráhelyezem, megvallom, és a bárány vére kiontatik, és a vér bemegy a Szentek Szentjébe. Hogyan? Úgy, hogy ott mindig szolgáltak papok. Ez volt a papi szolgálat, hogy állandóan vitték be ezeket a kiontott véreket, jelképezve, hogy te ember, mehetsz szabadon. Te áthárítottad az állatra, az ártatlan bárányra áthárítottad a te vétkedet. Ráolvastad, elmondtad, meg akartál szabadulni tőle, és van megváltó. Mehetsz szabadon, ember, de ne feledd, a te bűnödet mi most bevisszük az Isten elé. Ne feledd, ne élj ezzel a kegyelemmel vissza. Megtisztulj vele, és ne visszaeső légy. Ugye mondja is ugye a megkövezésre szent Mária Magdalénának, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. Tehát ezek a krisztusi szavak. Tehát a báránynak ez volt a szerep, hogy a vér által bejuttatta oda a legbensőbb részre a Szentek Szentje függönyéig a kiontott vér által a bűnt rendezni kívánó ember vétkét. Tehát nem elfelejtve lett ott, hanem közelebb került az Istenhez, ezért kellett a Szentek Szentjét megtisztítani évente egyszer. Na ez az a nagy engesztelési nap, ez az a híres Jom Kippur, ez a főpapi szolgálat, hogy a mind oda hárított vér, de amikor megtelik a templom füsttel, és azt mondja, hogy senki be nem mehet, akkor azt jelenti, hogy nincs hova hárítani. Na de hát el tudjuk képzelni az Istenről azt, hogy azt mondja, hogy már bocsánat, mint ahogy játszották a gyerekek régen a bújócskát, és mit mondtunk? Aki búj, bújt, aki nem, megyek. Most bocsánat, hogy ezt a képet használom, de az Isten nem ilyen. Ő azt mondja, hogy ő azért vár, tehát nagyon szép ez az Ézsaiás ige, hogy azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok. Ő azért fenséges, hogy kegyelmezzen néktek. Szóval az ítélet Isten az Úr. És boldogok, akik őt szolgálják. Nagyon szép ez a gondolat, mert az Isten vár. Ugyanezt mondja később Péter is a levelében, hogy nem késik el az ígérettel, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Tehát az Isten vár. Mire? Arra, hogy van-e még olyan ember a Földön, aki még rendezni akarja az életét. És ha már nincs, akkor azt mondja, hogy bezáraték a templom, mert ha lenne is, akkor az Istentől kegyetlen intézkedés lenne azt mondani, hogy hát nézd, én mondtam, hogy eddig lehet, most már zárunk. Tehát nem így működik az Isten világa, mint a élelmiszerbolt vagy a posta. Már bocsánat, hogy most már záróra már nem jöhetsz be. Akartál, de már én már nem. Tehát az Isten nem ilyen, hogy nem fogad tovább, hanem úgy rendezi a földi életünk dolgait, hogy kiderüljenek, aminek ki kell, rendezhető legyen, ami rendezendő, és amikor már nincs több ember, aki oda akarna hárítani bűnt, akkor nem megy be senki többet a templomba. Talán ez a kép jó, ha megmarad bennünk. Amikor megtelik, és az Isten dicsősége ereje miatt is senki a templomba be nem mehet. És ezután írja le az, hogy hallottam nagy szózatot a 16. fejezetben, itt indul el a 7 csapás konkrét leírása, hallottam nagy szózatot a templomból, amely mondja, tehát, amikor nincs több ember, aki a bűneit rendezné a földön, akkor engedi el Isten csak a 7 csapást. Amikor az emberek eldöntötték, úgymond, ahogy a Máté 25. fejezete végén lévő példázatban, hogy jobbra vagy balra, igaz vagy hamis, fekete vagy fehér. Tehát, hogy ki mi akar lenni, az Isten ezt kibontja, és az ő gondviselése által készíti fel az embereket arra, hogy eldönthesse, hogy ki mit akar. Egy tönkre menő, egy tragédiába menő világba, ki az, aki mégis erkölcsileg tiszta akar maradni, de úgy, hogy közben még az egyházak is ebben fertőzöttek lesznek. Tehát, hogy azért mondja, hogy asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Hallottam nagy szózatot a templomból, amely ezt mondja a 7 angyalnak. Menjetek el, és töltsétek ki a földre az Isten haragjának 7 poharát. Ugye ez is az azonosítás. Elment azért az első, és kitöltötte az ő poharát a földre. És támadt gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken volt a fenevad bélyege, és akik imádják annak képét. Ne gondoljunk felszínes dolgot itt, ez egy egész gondolkodásmód, ha úgy tetszik, amikor az ember, ahogy már mondtuk is, és bonthatnánk tovább, amikor az ember megengedi, hogy más uralja a gondolkodásomat, más uralja a lelkiismeretemet, és nem az Isten. Egyéb földi érdekek által átengedem az életem irányítását egy olyan földi hatalomnak, ami mögött Sátán áll, pusztán azért, hogy itt a földön egy mulandó életemen valamicskét egy picit toldjak még, vagy javítsak. Egy mulandó még toldjak. De nem érdekel az örök. Mert ugye látjuk, hogy most már Jelenések könyve vége felé élünk, hogy szóval légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Tehát itt az erkölcsi győzelem nem mindig járt, hát földi sikerekkel. Ahogy Jézusnak is az erkölcsi győzelme, hát látjuk, hogy a júdabeli oroszlán győzelme az megölt bárányként indul. Most ennek a részleteit már átgondoltuk viszonylag, lehet tovább mélyíteni. Tehát ártalmas fekély az első csapás. És elmondja, hogy igen, azokat érik, akik a fenevadat imádják. A másik angyal is kitöltötte az ő poharát a tengerbe, és olyanná lett, mint a halott vére, és minden élő állat meghalt a tengerben. A harmadik angyal is kitöltötte az ő poharát a folyóvizekre és a vizek forrásaira, és lett vér. És hallottam, hogy a vizek angyala ezt mondja, igaz vagy, Uram, aki vagy és aki voltál, te szent, hogy ezeket ítélted, mivel hogy szentek és proféták vérét ontották, vért adtál nékik inni, mert méltók arra. Tehát különös, hogy az első három csapás után már megszólal ugye egy angyal, aki az Istenre nézve azt mondja, hogy igaz vagy, Uram, aki vagy, és aki voltál, te szent, hogy ezeket ítélted. Tehát nem viszonyog, hanem azt mondja, hogy méltó ez az ítélet, mert, és az indoklás is itt van benne, mert azt mondja, hogy azok, ugye hát különös ez, mert ugye különböző korokon, évszázadokon keresztül, ha úgy tetszik, több mint egy évezreden keresztül, hát azok az emberek most akkor Hát azok már nem élnek. Vagy akkor mégis? Vagy hogy? Most akkor kiket fog érni?
Az ötödik pecsétet, amikor emlékszem, akkor fölnyitja az ötödik pecsétet, akkor azt mondja, hogy az oltalat, hogy a lelkek kiálltak az Istenhez, elképes beszéd szól, a lelkek kiálltanak, akiket megöltek.
Igazság. Így van. Igen, pontosan. Köszönöm. Ugye ott is, hogy a történelemben az Isten igazság szolgáltatása a végén megjelenik. Köszönöm szépen. És azt mondja, hogy és hallottam, hogy más az oltárról ezt mondja, jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. A negyedik angyal is kitöltötte az ő poharát a napra, és adatott annak, hogy az embereket tikkassza tűzzel, és tikkadának az emberek nagy hőséggel, és az Istennek nevét káromlák, akiknek hatalma volt a csapásokon, és nem tértek meg, hogy néki dicsőséget adjanak. Na ez egy komoly jelzése annak, hogy ugye mi a különbség, amikor például Dávid annak idején hát bűnt követett el, ugye az Ószövetségben időszámításunk előtt ugye 1000 környékén uralkodott Dávid, ugye úgy volt sorba, hogy Saul, Dávid, Salamon, az ő fia, és ő követett el hibákat, de amikor nehéz helyzetbe került, és például Sémei szidalmazta, ugye erígy, te istentelen, te vérszopó istentelen ember, és akkor a fegyver hordozója, aki ugye, hát Dávid, majd most megvédem, hogy levágom. Nem, hagyd, az Úr mondatja vele. Tehát, mint aki jelzi, hogy én már rendeztem ezt, de ő benne még a düh ott van, hagyd, az Úr mondatja vele. Tehát nem hagyta, hogy a fegyver hordozója egy ilyen bosszúval csak majd, hogy levágja azt, aki szidalmazza a leendő királyt. Tehát nem így, illetve a királyt, bocsánat. Nem, akkor már nem leendő volt, hanem már király. Ezt csak azért mondom, hogy a nehéz helyzetben egy igazságra vágyó ember nem az Istent fogja szidalmazni. Ezt szerettem volna hangsúlyozni. Mert a nehéz helyzet kihozza belőle azt, hogy Istenem, miből akarsz gyógyítani? Aki viszont nem akar gyógyulni semmilyen hibájából, az fog átkozódni. És itt ez is jelzése annak, hogy amikor elindul a 7 csapás, akkor a valós, hát most gondoljuk csak el, milyen csapásokat olvastunk? Ártalmas fekély. Nem tudom még, hogy mivel fog azonosulni ez, hogy miből lesz ez, hogyan lesz. Akkor az, hogy a tavak meg a folyók hogy válnak vérré? Hát Egyiptomban volt anno 10 csapás Mózes idejében, tehát valami fogalmunk lehet, hogy ez ma hogy lesz?
Az ártalmas fekély szerintem, azok a fertőzések. Az, ami most, ugye, ami volt ez a vírus, és az előtt is volt.
De itt viszont azokról szól, akik azokat érik csak itt a csapások, akik úgymond a fenevadnak engednek. Itt már, tehát ezt nagyon fontos újra tisztáznunk. Nem csak úgy jönnek a csapások, és úgy ezt éri, azt éri, hanem nagyon éles lesz a határvonal. Mert akik a fenevadat imádták, azért van az üzenetünk, hogy emberek ne. És ezt még tovább lehetne bontani, mert az üzenetnek, ha úgy tetszik, lehet egészségügyi vonatkozása is. Tehát a Biblia egy életvédő isteni könyv, amelyik nem csak ilyen vallásos hiedelmet akar nekünk közölni, hanem hogy az életünknek minden részébe engedjük meg, hogy az Isten a javunkra beleszóljon. Azért mondom így, hogy beleszóljon, mert mi olyan individumok vagyunk, meg azt mondjuk, hogy ne szóljon bele az én életembe más. Hát hadd szóljon bele az a jó Isten, aki jobban tudja, hogy mi jó nekünk, és óvni akar. És kicsit is akar óvni, a mindennapok kis döntéseibe is, meg nagy dolgokban is óvni akar. Na de miért a kívánságunk szerint akarunk mi élni? Hát miért nem józan életszerű elvek szerint? Azért, mert megszólnak, vagy azért, mert kiközösítenek, vagy azért, mert csúfolni fognak? Hát, lehet. Mikor emlékszem, mikor gyerek voltam, és kínáltak a barátok cigarettával, hát gyere, gyújts már rá, nem mondunk meg. Ugye mondtam, hogy ne haragudjatok, nem bírom, nem akarok. Ha megmondasz, hanem én akkor se akarok. De mi félünk, hogy te meg megmondasz, mert te vetted nekünk a cigarettát. Arra rá tudtak venni, hogy bemegyek a boltba venni, nekem ilyen 10 éves körül voltam. Hát vegyél már, hát elmondja a boltos az apámnak, azt mondja, te rólad meg úgy is tudják, hogy... De azért rá akartak venni, tehát különös kis 10 éves küzdelem volt ez. És nem érdekelt, nem érdekelt. Tehát milyen az, amikor van belül egy elv? Most mondhatnék ilyen kis régebbi kis tapasztalatokat is, hogy itt olyan katonaság, talán egy rövid. Nagymamám tényleg egy olyan komoly hívő asszony volt, és úgy beszélgettünk vele, hogy én nem akarok katonának menni. Ugye akkor még kötelező volt, 17 éves sorozás, és akkor hát sokat beszélgettünk, hogy azt mondja, mondd el előre azt, hogy te hogyan gondolkodol, de csak akkor mondd, ha tényleg úgy gondolkozol. De, tehát nem kell mást mondani, tehát, tehát hogy ne kamuzzak, hanem azt mondjam, amit tényleg vallok, hiszek, gondolok. És akkor ott ülök, hát 17 éves fiatal srác, hát most még bátortalan vagyok én, ott ülnek 80 előttem, tiszt, meg tisztek, meg írnokok, meg iskolaigazgatónk, meg rendőr, meg 80 ott ülnek, és akkor beülök eljük, és akkor kérdezi a tiszt, hogy ha elvisszük katonának, gondolkodott-e, hogy hova, melyik részére szeretne kerülni a katonai ágazatnak? Van-e erről valami elgondolása? Mert azt mondja, ha tehetjük, figyelembe vesszük, hogy olyan helyre kerüljön. És akkor mondom, hogy hát nézzék, vigyenek engem olyan helyre, ahol én péntek naplementő, szombat naplementig az időmet szabadon eltölthetem, és ahol az étkezésemet a katonaságtól függetlenül megoldhatom. És akkor így látom a idős tisztet, azt mondja, ez valami vallási meggyőződés? És akkor mondtam, hogy igen, mert ugye azt felmértem már 17 évesen, hogy most én nem fogok itt most, ők nem arra kíváncsiak, hogy mibe hiszek, hanem én nekem el kell döntenem, hogy ha bekerülök a katonasághoz, hol lesznek az ütközőpontjaim, ami nekem problémát okoz. Na erre tanított meg a nagymamám, hogy azt mondjam el előre. És akkor úgy kerekedett a gondolatom, hogy azt mondtam, hogy én ezt azért kérem önöktől, hogy önöknek velem ne legyenek problémáik. Finom közlés annak, hogy én ezt tartom magam. És önök döntsék el, hogy egy ilyen problémás alakkal akarnak-e bajlódni. Tehát most ugye ez a tapintatos közlés volt. Ezt úgy sikerült jól akkor megfogalmaznom, hogy jól fogadta a tiszt, nem mindenkinél volt ez így, jól fogadta a tiszt, azt mondja, jó, azt mondja, de akkor, ha ez vallási meggyőződés, van egy kérdésem, fegyvert fog-e? Jaj, mondom, igen, én azt hittem, hogy esetleg, ha visznek, akkor valami alternatív katonai szolgált lesz. Mondom, én fegyvert fogok, de emberölésre biztos, hogy nem használom. És akkor én elmosolyodik a tiszt, azt mondja, jó, azt mondja, csak azért, mert valaki rá se néz a fegyverre. Hát mondom, ránézni gyilkos szemmel is tudunk a másikra, a fegyver nélkül. Ennyi azért kiszaladta. Számon azt mondja, ez is elmosolyodott, azt mondja, hát ez igaz. Na jó, azt mondja, fölírom magának a papírjára ezeket, azt mondja, látom, lesz itt egy kis egészségi dolog, majd azt mondja, hát ha besegít ebbe, azt mondja, elküldjük egy vizsgálatra. Na egy év múlva mentem a más, mondták, hogy majd szigorúbb lesz. Hát nem volt az, csak úgy megyek be, és azt mondja, jó magának, szombatistának lenni, egy ilyen pökhendi stílusra, hogy kérdeztem, mondom, hát mondom, ez nem jó vagy nem jó kérdés, hanem hát ez egy gondolkodásmód, hát elmondom, ha nem mondja azt, hogy úgyse tudna meggyőzni, hát mondom, nem, csak kérdezte. Tehát nem, tudom, hogy nem a meggyőzés, most nekem a szerepem ott, csak hát kérdezett valamit, és hát mondom, válaszolok. Na, azt mondja, legyen boldog a szabadságával, azt mondja, hogy 21 éves korától fizeti a katonai adót, él a fizetésének a másfél évig a 11%-át, adott a alkalmatlan vagyok, nekik nem kellettem. Úgyhogy tényleg én olyan hálás voltam ezért, hogy tényleg a Jóisten úgy igazgatta ezt, hogy nem, tehát nem a rendellen voltam én, hanem hogy ne vegyék már az életemből azt a másfél évet olyan dolgokkal, amiről hallom, hogy néha értelmetlen. Hát jó lehet, valakinek jó volt, valakinek nem, én így gondolkoztam. És akkor közben eltörölték a katonai adót is. Tehát az is egy külön tapasztalat, még 21 éves lettem, ma az se volt. No, így sikerült kikerülnem a katonaság. Ez csak az egészet azért mondtam el, hogy előre jeleztem azt, hogy én hogyan gondolkodom, és ott van előttem egy rendszer, egy azon belül egy katonaság, és jeleztem neki, hogy én így gondolkodom. Kellek, vagy nem kellek? Nem kellettem. Nyilván ennél erőszakosabb hatalom fog fölnőni itt a szemünk előtt, mert akkor az már ugye a kommunizmus vége volt, és már lecsengőben járt, 1985 környékén volt ez. Így volt. No, visszajövök ide tehát, hogy a negyedik angyal is kitölti az ő poharát a napra, és adatott annak, hogy az embereket tikkassza tűzzel. Csak miért mondtam ezt el, bocsánat, hosszan? Hogy itt éles különbség lett, hogy kiket érnek, és kiket nem érnek a csapások. A 16. fejezet 9. verse. Hát itt is, hát a napsütés. Hát gondoljuk meg, hogy gyerekkorunk napsütése, és a mostani napsütés között van-e különbség? Hát, ha úgy tetszik, egy kicsit ízelítőt kapunk ebből, ami itt a negyedik parancsolat, negyedik csapás. És azt mondja, hogy és amikor tikkadnak az emberek, akkor nem térnek meg, hanem káromlák az Istennek nevét. Tehát nem gondolkodnak, hanem szidalmazzák az Isten nevét. Ez jelzi a megváltozás igénye nélküli életet. Hogy ők elég jónak tartják magukat, és az Isten tehet erről, hogy ilyen nehéz nekünk. Az ötödik angyal is kitöltötte az ő poharát a fenevad királyi székére. Tehát figyeljük meg, itt is hagyok egy kis otthoni gondolkodásra, kutatásra területet, mert a fenevadnak mi is, hol is van a királyi széke? Egy picit töprengünk, hogy annak az egész hatalmi rendszernek mi az eszmei központja. És azt mondja, lett az ő országa sötét, és rágják a nyelvüket a kín miatt. Tehát ez jelzi, hogy az ötödik csapás ott van, amikor még az első csapás miatt killódó embereket már az ötödik csapás éri. Tehát ez jelzi, hogy itt elég gyors egymás utánjában fog történni a csapások kitöltése, nem ilyen évekig húzódó folyamatokként. De hogy mennyi időn belül, én ezt nem tudom, nincs leírva. Csak ez a leírásnak az életszerű tovább gondolásából fakad ez, hogy tudunk töprengeni, hogy az első csapás miatt, azt mondja, rágják a nyelvüket a kín miatt, azt mondja, a fekélyeik miatt, tehát az első csapás a fekélyeik. És meg nem térnek az ő cselekedeteikből. És továbbra is azt olvassuk, hogy káromlák a mennyistenét. A hatodik angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszárad annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. Hát ez mi?
Jelképes beszéd.
Nyilván hát, mert most mi ez a nagy folyóvíz? A folyóvíz jelkép embertömegeknek a jelképe. Napkelet felől jövő királyok. Hát ez mi?
Kína, Orosz.
Itt már nem biztos, hogy erről van szó. Azaz út készítessék, napkelet felől jövő királyok. Na, egy kicsit még hagyjuk. És láttam a mindjárt visszatérünk. És láttam a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Tehát a sárkány szájából, a fenevad szájából, a hamis próféta szájából, mi a száj, ugye a beszéd. Szóval három tisztátalan lelket kijönni a békákhoz hasonlókat. Hát ez most olyan furcsa képiesség. Tehát a jelképeket meg akarjuk fejteni, akkor ez mi? Tehát tisztátalan lélek, békákhoz, tehát valami gusztustalan, de az a szájból jön ki, tehát valami beszédhez köttetik, valami olyan, ami nem az Istentől jön, hanem valami földi hatalom szájából, mert ugye sárkány szája, fenevad szája, hamis profét, az ördögi lelkek, folytatja tovább, az ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek, mert a jeleket miért teszik? Mit olvastuk a 13. fejezetben? Azért, hogy elhitessék a föld lakosait a jelekkel. Tehát, és ezek vallásos köntösben lesznek. Ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz. Tehát itt már ez egy kicsit érthető gondolat, hogy az egész világnak királyaihoz. Hát most ezt kell magyarázni. Hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Tehát itt van valami nagy viadalra való összegyülekezés. 15. vers. Ímé eljövök, mint a tolvaj. Tehát jelzi Krisztus ezt önmagára nézve, mintha azt mondaná, hogy nem úgy lesz ez a világméretű nagy összefogás, mikor a 6. csapás ideje alatt, amikor azt mondja, hogy egy nagy egybegyűjtés lesz a föld királyai részéről, azt mondja, hogy minden ható Istenem a nagy napjának viadalára. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Ugyan itt már jelzi azt, hogy az igaz emberek itt élnek a földön, és mint egy finom jelzést, tanácsot ad, hogy boldog, aki vigyáz, és őt persze itt mindenki vigyáz, és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon. A jelkép, amit már Laodicei levélnél olvastuk, hogy védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, ne láttassék ki a te mezítelenséged, rúdsága. Na, ugyanez a gondolat itt újra megjelenik. Tehát rakjuk össze újra ezeket a képeket, amiket használ jelenések könyve. És azt mondja, hogy egybegyűjték azért őket a helyre, amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek. Na, ez az a híres armageddoni csata, amit megfilmesítettek meglehetősen bosszantó módon, értelmetlenül, nem úgy, ahogy itt le van írva, nem ebben az összefüggésben, de mindjárt ezt kibontjuk. És lettek, ja igen, 7. nem megyek tovább, itt megállok. A 6. csapás idejét olvastuk el, ez mintegy a leghosszabb, és ezután már csak egy lesz a 7. Na, mi ez a Eufrátesz folyóvíz kiszáradása vajon? Népek. Van valami népek, tehát mi a népek, tehát kiszáradnak. Mi ez? Babilon folyóvíze volt hajdan, de most itt az új, a mostani Babilonnál az, hogy minthogyha a babiloni hitetésnek elfogyna a támogatottsága.
Tessék? Talán azt kéne föltenünk a kérdést, hogy a bizonyos ókori Babilon, már a Nabukodonozori Babilon, az hogy pusztult
el? Ja. Igen, én úgy fejben azt gondolom, hogy mintha ismert lenne, bocsánatot kell kérjek. Tessék, akkor, de hogy ne csak én beszélj, de nagyon jó, de jó. Ja, igen. De mondhatod is tovább, mert örülök picit, akkor legalább kiegészít.
Történelmünkben azért ismerjük.
Jaj, jaj.
Babilonik irodalmat kiváltott. Cílus leerőzött a... Cílus csak ötös lehetőnk. Volt egy Círus, egy Círus vezető, de milyen nemzetiségű uralkodó volt? Tessék? Görög, római? Tehát ugye a Dániel, szó esett a Dániel könyvéről.
Igen. Babiloni birodalmat a mét perzsa birodalom.
De Nabukod az is látta, meg Dániel is látta látomásban. Ugye az aranyfejez Babilon volt, utánett a mét perzsa.
Igen.
Ezt elmondtad te is.
Igen.
És akkor Dániel ezt úgy látja, hogy oroszlán Babilon, és utána a medve három oldalból be a száján. Na most ez volt különböző, és hogy foglalta Círus Babilont? Ezt a Babilon világos, ami olyan kőfalai voltak, hogy ünnepeltek.
Egy valaki beszéljen, mert aki nem hallja, az hármat nem tud.
Hát azért, mert olyan bevehetetlen város volt, hogy a falain lovas kocsival tudtak elmenni, olyan széles város volt, hogy bevehetetlen volt. Több évre rég elegendő jelenlő volt. Tehát nem lehetett elmenni a bizsakot Babilont. De Kürosz elterelte ugye a folyóvizet. És Dániel könyvben leolvashatjuk, hogy amikor Belsazár lakomázott és tiborniázott, mert úgy gondolták, hogy be lett a Babilon, azon az éjszakán is jelent meg a falon. Ez volt, hogy meneveletek a Lufár szintát, hogy megvéletetés könyvet találtak. És abban az éjszakában tulajdonképpen megtörtént ez a dolog. De előtte persze el kellett terelni a vizet, és akkor, amikor elterelték a vizet, akkor nem folyt keresztül a városon a folyó, tehát a folyó az elég keresztül, de senki nem számított el. Na most itt kapcsolódik ez a Babilonhoz, hogy ahogy kiszáradt az Eufrátesz, ők mondanak, hogy így foglalkoznak, akkor itt is valami kiszáradt. De itt ugye nem a Eufrates folyóvíz fog kiszáradni. Most nem is lép, most már nincs is Eufrates.
De van, sőt, 8 darab duzzasztó művet csináltak rajta.
Ja, persze.
Csodálatos. Megcsinálta a mai kor, hogy
az... akkor földrajzból megbuktam.
Bizony. Azért mondom, az Eufrates az biztos, hogy nem lehet, mert az a világ egy nagyon csodája. Egyre a töröknek volt esze, a magyarat betiltotta, hogy Lős Nagymaros meg a többit. Ezért megépített, akkor építette, aztán 5 éve jártunk, és akkor mondták, hogy már 6. rész, és még 3-at csináltál, aztán 9 dugasztolgát
értek. Hát akkor nem ez a bűnös
Eufrates. Biztos, hogy nem ezt fogják elterelni. Én szakmailag gondoltam, mert az Eufrates az elterelhetetlen.
Meg ugye nincs is köze ehhez a Babilonhoz, amiről mi beszélünk. Igen.
Hát összefügg is az, amit te mondasz, az a valami igazságot is. Hát ma is a víz az egy döntő.
Csak ugye jelenések könyvében a víz jelképe a népeknek. És ugye tehát ezt jelzi, hogy itt Babilonnak a népesség, népi támogatottsága valahogy a csapások során megcsapva, mert látja, hogy itt ebből nincs menekvés. Tehát ebből a csapás sorozatból nincs az a földi egységesített hatalom, amelyik kimenekíthetne, és itt elkezd fogyni a népessége, a támogatottsága. Na most ezt a 6. csapásig még dühös embertömegeket, valamilyen hitető, tehát miért itt jelenik meg ez az ördögi lelkek, elmennek a föld királya, és tehát még egy utolsó próbálkozása annak, hát hogy is érzékeltessem azt, mert ugye a Biblián belül mindig volt ilyen, hogy okolták azt, akit nem kellett volna okolni azokért a bajokért, ami történik. Tehát bűnbakot keresnek. Na most kit találnak a történelem végén bűnbaknak? Pont azokat, akik nem imádják ezt a hatalmat. Hát mondanám azt, hogy fölmernénk vállalni mi ezt a bűnbak szerepet? Erkölcsi fedhetetlenség fejében? Gondoljuk végig. Hogy jól tettem fel a kérdést, hogy nyilván hamis vádakkal, de bűnbakot keres a történelem végén minden, elmennek a föld királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten nagy napjának viadalára. Ez azért lesz a mindenható Isten nagy napjának a viadala, mert az, aki az övéit bántja, az ő szemefényét bántja, olvassuk a Bibliában. És ugye nem engedik Isten azt, hogy az a földön élő igaz, őt követő emberek, ki tudja, hogy kisebb, nagyobb csoportja, hol van egy, hol van öt, hol ki, hol mennyi. Ugye nem nagy tömegek egyben lesznek, hanem ki tudja, hogy hol lesznek azok a hívek a világon. Hol menekülnek, vagy elbújnak, vagy hol lesznek ők, amikor nem adhatnak, nem vehetnek, csak akin a fene volt, bélyege van. Hát hol tanyáznak ezek az emberek, de itt vannak a földön.
És egy
börtönben másokban bújtosak. Köszönöm. Igen. Fölvállaljuk vajon az erkölcsi tisztaságért ezt a fajta visszás történelmi helyzetet, hogy a Krisztusért gyalázat illessen? Pedig ez az erkölcsi tisztaságnak ez az útja várható. Ezt írja le itt. De lesz egy különös, hogy a kitartás azt mondja, hogy boldog, aki vigyáz, boldog mondást jelöl itt. Mond itt azt, hogy boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit. Tehát azt mondja, hogy nehogy itt valaki azon gondolkodjon, hogy az ő tiszta élete, amit támadnak, gúnyolnak, csúfolnak, azt a vádak és a börtön vagy a nehéz helyzet miatt ezt megkérdőjelezze, hogy az Istentől kapta. Tehát boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit. Nincs önhitség. Pont ezért különös ez, hogy a hála és az értelmes alázat megakadályozza az igazán hív embert abban, hogy a maga igaz életével dicsekedjen. Ez nem így működik. Hanem állandóan egy értelmes alázat van, de az erkölcsi fedhetetlenség, amivel nem dicsekszik senki, mert nem az enyém, hanem azt Krisztustól kaptam. Nincs okom. Tehát tudom, hogy én egy fertőzött emberi múltból jövök, az én szívem gonosz, álnok, az elmém bűnnel fertőzött volt, de engedtem magam meggyógyítani, amit Krisztus tett, abban nem vagyok hajlandó kételkedni. De tudom, hogy visszatolhatnának az ember. Tehát sátán vádol, és sátán vágyait nem akarom befogadni, mert tudom, hogy engedni akartam az Istennek a megtisztítónk. Tehát ez a vívódás, ezt akarom érzékeltetni, de akkor sem vagyok hajlandó az emberek gyalázata miatt az Isten megtisztító munkájával szembe menni. Nem akarom hagyni. Tehát valahogy ez a belső lelki küzdelem itt van, azért mondja Krisztus, hogy boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Tehát lenne rúdságom, ha Krisztus kegyelmében nem bíznék. Azt mondja, egybegyűjtötték azért őket a helyre, amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek. Tehát zsidóul Armageddon. Ugye, tehát a héber nyelvet kell elővegyük, zsidó, tehát héberül. Ez a Armageddon, ez az Hár és Megiddó. A Hár az annyit jelent, hogy hegy, Megiddó meg az egy síkság. Na most különös, hogy tehát megint egy dilemma, egy gond, mi az, hogy Megiddó. Megiddó síkságnak meg volt két hegye, hogyha a földrajzból visszanézzük azt a területet. A Megiddó síkságnak van két hegye, melyik az? Táborhegy, másik pedig? A Kármel. Mind a két hegyen az Ószövetségben volt nagyon-nagyon híres isteni győzelem. A Kármel hegyén az történt, hogy amikor 850 Baál próféta együtt imádkoztak tűzért, Illés meg csak egy maga volt. Egy maga. Tehát ez az a helyzet, amikor úgy érzi az ember, hogy Istenem, egyedül vagyok. És mindenki más mást mond. Ugye elég sokkoló lehet egy ilyen helyzetben lenni. És az a kisebbik, és a nehezebbik kérdés, de az, hanem hogy erkölcsileg tiszta maradjon, és hogy az ő tüze úgy gyulladt meg, hogy az Isten a leöntött, vízzel többszörösen leöntött fát nyalábolta föl a tűz. Tehát olyan egyértelmű volt az isteni beavatkozás, hogy Illés Istene az élő és igaz Isten. Nem engedte az Isten magát megcsúfolni. A másik? Igen, ugye a siserehad. Innen a magyar, amikor nagyon sokan vannak. Mi is történt ott? Kinek milyen története volt? Volt egy úgynevezett Debóra nevű prófétanő, meg Bárák. Tehát egy nagyon picike sereggel verték le a hihetetlen nagy ellenséget. Ott is az Isten avatkozott közbe, mert emberileg reménytelennek tűnt. Na ez az armagedoni csata, hogy itt az egész föld fölvonul az Isten gyermekei ellen. Mert mi látszik? Az, hogy minket érnek a csapások, titeket nem ti vagytok az okai, biztos ti csináltátok. Valami, most ez egy kicsi emberi agymenés, vagy bocsánat, hogy szoktak érvelni az emberek, hogy megkeresik, hogy te vagy jól, hát akkor te okoztad. Tessék? Persze.
Van egy előképpen az egyik csapás.
Igen.
Mert ott se érték a zsidókat a csapások.
Igen, nagyon köszönöm.
Azért nem érték, mert ugye megcsenték az ajtókörétlát végre. De ott is gondolom, nem nagyon szerették őket, hogy ott 10 volt, nem 7. És ugye a 10. volt a legsúlyosabb. De ott sem jöttem a fára, ott csak a 10. mérlek őket, amikor első születtek.
Igen.
Hát szerintem itt is valami hasonló lehet, hogy valóban, tehát ez nem egy, még ott van a félreértés, hogy mi van egy politikai dolgot próbálnak ebben a dolgokat, de ez meg az Armageddon, hogy a nagyhatalmak összejönnek, és harmadik világháború lesz, és ott fogják megbújni Izraelnek a mezén. Hát ez is egy ilyen dolog, mert épp ott csatározanak egy x négyzetkilométer, mint említem. Tehát itt egy lelki, de fizikai küzdelem is van tulajdonképpen, hogy Isten ellen nem tudnak hadakozni, hanem Isten nép ellen hadakoznak, akik Isten képviselők.
Így van. Igen. Hát a Jelenések könyve egész kibontakozásának az értelmi folytatásaként, ugye ez így jelenik meg, és ugye úgy is lehetne mondani, hogy egybegyűjték azért őket a helyre, amelyet zsidóul Megiddó hegyeinek neveznek. Tehát így lehetne egy kicsit magyarabban visszaadni. Csak ebből... Így van. A két ószövetségi történet, ugye megszoktuk már, hogy Jelenések könyvének vannak ezek a nagyon pontos jelzései, amikor visszautal az Ószövetségre, hogy megengeded az asszonynak, Jézabelnek, hogy tanítson. hát a fogalmam, nem nézek utána, hogy az Ószövetségben ki volt Jézabel, meg mi volt ez az egész történet, akkor ez az egész nem jelent semmit. Tehát muszáj visszanézni. És az, mire ide érünk, ezeket már megszokja az elménk, hogy, hogy ezeket az ószövetségi képeket rendre párhuzamba állítja. Óriási túlerővel szemben. Igen, tehát megengedi az Isten, hogy az a fajta ijegység vegyen erőt esetleg az ő gyermekein, ami előtt azt mondja, hogy boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit. Tehát a győzelemről ne akarjon lemondani. És azt mondja, hogy a hetedik hetedik angyal is kitöltötte az ő poharát itt a levegő égre, és nagy szózat jött ki a mennyei templomból, a királyi széktől, amely ezt mondja, meglett. És lettek zendülések, mennydörgések, villámlások, lett nagy földindulás, amilyen nem volt, amióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy. És a nagyváros három részre szakad, és a pogányok városai elesnek, a nagy Babilon megemlítetett az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából. És minden sziget elmúlt, és hegyek nem találtattak többé, és nagy jégeső, mint egy talentum szállt az égből az emberekre, és káromlák az Istent az emberek a jégeső csapásáért, mert annak csapása felette nagy. Hát ezzel zárul a hetedik csapás. Nem is tudom, hogy ezt, mivel előttünk van, ezért nehéz és kár okoskodnunk olyanon, amiről keveset tudunk. A jégesőről talán egy keveset tudunk, érzékeljük, hogy nőnek a jegek, ahogy haladunk a történelemben, egyre nagyobb jegek képződnek. Tessék? Itt azt mondja, hogy mint egy talentum. Tudjuk, mennyi a talentum? Azt tudjuk. 30 fölötti kilogram. 33, ha igaz.
Hát ilyen nincs, hogy 30 kilogramos jegek.
Ilyen nincs. De most azt mondja, hogy lesz.
Tessék. Pont azért lettem a
Bibliát, hogy vezetnék ezeket
a csoportot.
Tessék.
Semmi, csak
fejeztem. Ja nem, igazából hozzászólhat bárki. Tehát ugye itt mondja azt, hogy érdekes, amikor hajdan ezt a részt olvastam egy másik helyszínen, akkor egy egyetemista fiatalember, aki jött egy rokonával, így ezt a sorozatot hallgatni, itt jelentkezett a beszélgetésben, és azt mondja, és ezt én is csak őtőle tudom most nem régóta, azt mondja ez, hogy nagy földindulás, meg hogy a nagyváros három részre szakad. Ugye az ő fülének ez a nagyváros, ugye ezt tudta, hogy ez Róma. Tehát ez már ismert volt Jelenések könyvének az eddigi. Mert miért? Mert eszmeileg onnan indul ki ez az egész nagy világuralmi irányítás, ha lehet ezt mondani. Na most azt mondja, hogy ez nagyon érdekes, azt mondja, hogy ezt az egészet itt Jelenések könyvéből nem tudta. Viszont geológiai szempontból azt mondja, most nemrég tanulták, hogy ott az olasz csizmánál van egy három részből összetolódott tektonikai lemez, amelyikből pontosan ez várható, hogy ez előjön és szétszedi a várost. De azt mondja, a geológusok annyira odafigyelnek erre, hogy napi szinten veszélybe van ott Olaszországnak ez a része. Hát ha ő nem mondja, én ezt magamtól most nem tudom nem mondani. És ő ezt így mondja, hogy ő ezt nem tudta, hogy így van a Bibliában, viszont ő meg azzal foglalkozik, hogy Olaszország veszélybe van. Emiatt. Hogy ez így lesz-e, vagy nem? Azért mondom ezt csak el, hogy előttünk álló esemény, és mondja egy egyetemista tanuló fiú, aki azt mondja, hogy hát pont ő ezzel foglalkozik, hogy a földrengéseket vizsgálja.
Óriási földrengés, azt mondja, hogy minden sziget és hegy. Tehát ez nem olyan, ez a mostani Törökország is óriási volt, de ez csak lokális volt. De azt mondja, hogy a föld minden szigete és hegye nem mozdul. Szóval azért ez nem akármi. És a jégesővel kapcsolatban én nagyon megdöbbentem, amikor a Jób könyvében felfedeztem valamit. Nézzük meg a Jób könyvének a 38. fejezetét, ebben a Bibliában 559. oldalon van. Azért érdekes, hogy a Jób könyve nem egy profétikus könyv. 559. oldalon, 38. fejezet. És itt a 22. meg a 24. verset szerzünk valami, nagyon érdekes, amit találhatunk. Ezt az Úr oktatja Jóbot, a legakrűbb végén van már ez. Ugye jó könyvben volt hosszú helyzetek, talán 42 helyzet, hanem ez már végén van, amikor az úrok tette jogot, mert azt mondja jognak, hogy hát amikor én teremtettem a világot, akkor te hol voltál, tudsz valamit elérteni. És itt pont két helyzet, ami döbbenetes, és ide vonatkozik. Azt mondja a 22. vers, eljutottál a hónap tárházához, vagy a jégesület tárházát láttad én, amit fenntartottam a szükség idejére a harc és háború napján. Hoppá. Döbbenetes.
Számomra. Igen.
Ahol a döbbenetes volt, amikor azt olvastam a könyvben. Jobb könyv a Biblia legrégebbi könyve. Tehát Jobb
Mózesnek Jobb tulajdonítják az igen, a szerzőségét, Mózes.
Jobb, amikor élt, az még a bizony után forszak. Tehát még jobban Mózesen, jobban Ábrahám előtt.
Jobb, hogy egyik fejezet
mondta? 38. fejezet, 22-26. Hát ez, hogy jégesülő tárházat látta, de amit fenntartottam szükség idejére a harc és háború napjára. Hát milyen jégesülő, mikor volt a jégesülő a harc és háború napjára?
Itt lesz. Nagyon különös. Nagyon.
Döbbenetes volt.
Igen, köszönöm. Ez most nagyon jó, mert ez nekem se tűnt föl, de nagyon érdekes tényleg. Nagyon jó.
Hát egy 32-es évű gondja leesik, hogy a szóvalasságban,
tehát ugye érzékelhető ez a hetedik csapás, azt mondja, hogy olyan földindulás, amilyen nem volt, amióta emberek a Földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy, ugye érzékelhető a fokozása, nagyváros három részre szakad, nyilván ez is a földindulás, pogányok városai elesnek, Nagy Babilon megemlíteték az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragjának, borának poharából, tehát itt ez már a hetedik csapás végső nagy földet pusztító hatása. Minden sziget elmúlik, hegyek nem találtatnak többé. Hát, nem tudom.
Van egy óriási dolog, hogy szeretnék mondani. Belegondolunk abban, hogy én belegondoltam ebben, hogy először is fekélyek lesznek. De ugye mondtad, hogy élesen el lesz körülítve.
Igen.
És a rosszak. Hát, akkor jókor nem lesz, azokat, akit ismerem, a csépen nem lesznek fekélyek. Ad egy. Akkor a folyóvizet meg a tengervédével, ugye nem tudjuk, hogy ez mi lesz. Lehet, hogy valami esetleg, hogy az állatoknak a teteményétől lesz ihatatlan, a vérszínű. Tehát nem lesz víz. De meddig tudjuk meglenni víz nélkül. Utána a hőség.
Tűz a nap. Hőség. Tehát a természeti folyamatok.
Na most ezeket a dolgokat, kivéve a fekélyeket, azok is átélik, akik igazak. Tehát azok is, nem lesz izé nekik tök a fejük fölött milliónás ilyen tök levél. Ugyanúgy kicsillannak például őségnek. Honnan lesz vízük, honnan lesz kenyerük. Utána a sötétség, jó, az csak mondjuk bizonyos korlátozott területen lesz sötétség, és utána pedig jéges. Hogy tudja azt Isten megtenni, hogy a földrengésben, ahol minden szigetésre megmozdul, meg 30 kilós jégek esnek az égbe, azokra nem potyognak, akiket elpecsik.
Hát úgy ez lehet.
Ez emberi észre
felfoghatóan. De azt mondja a Biblia, hogy ha azokat a napokat meg nem rövidíti az Isten, akkor nem érhet újra is.
Igen, szóval ez hetek kérdés lesz, vagy hónapok kérdés. Nem
gyors. Igen, ez gyors. Ugye van
és az a félelmetes, hogy akkor már nem lesznek vértanok.
Nincs.
Tehát tulajdonképpen nem lesz értelme a vértanoságnak, addig lesz értelme. Amikor lezárul a főtétlen, én úgy képzelem magam számára, hogy ez egy olyan igazságszolgáltatás lesz az Isten részéről, amire most is vágyunk emberek. Mert nem vágyunk arra, hogy a jó és a rossz között világosan
legyen különbség.
Legyen, hogy mondjam, valamiféle ítéletétel. A földi hatalmak, ezt nem tudjuk várni. Azért nem lehet várni, mert nincs igazságos földi hatalma. De amikor az Isten ezt megteszi, és ez láthatóvá válik, akkor ez egy, amit te mondtál, hogy csodálatos dolog lesz, mert ez nem csak annyit el tudja, hogy a gonoszokat érik a csapásuk, hanem Isten nem mutatjuk.
Az oltalmát. Igen.
De igen. Nem, ez egy csodálatos időszak, ez aki átéli ezt, annak föl kell kötni a
főköt. Az boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit. Igen, itt már előtte Jézus ezért mondja azt, amit említettem is, hogy az emberfia, amikor eljön, vagy talál-e hitet a földön, mert ugye itt tényleg különös. Az oltalomról csak annyit, ami már egy múltbeni történet, ott a Ráháb története. Ugye amikor annyit tudunk, hogy Ráhábnak a háza,
aki parázna nő volt,
a parázna nő volt a legigazabb Jerikóban. Tehát a legigazabb ember, vagy legalábbis a lelkében jobb után vágyás egy parázna nőnek a lelkében volt. Tehát annyira belevetemeldett már mindenféle gonoszságban a város, azért engedte meg az Isten, hogy az egész város elpusztuljon. És ugye, ahogy körbejárták Jerikót, ugye minden nap egyszer és hetedik nap hétszer, és hogy lehet az, hogy Ráháb megmenekült, holott a falak omlottak le, és tudjuk, hogy Ráhábnak a háza a falon volt. Ott megmaradtak a falak? Talán azon... Tehát valami ilyen kép jut eszünkbe, hogy tehát az Isten az egyet megőrzi a tömegben. Ez egy különös isteni munka, ez az oltalomnak a csodája. Azt mondja az egyik Zsoltár részlet, hogy elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől, és tízezren, és hozzád nem is közelít. Tehát ez lesz a csodálatos és a csodálni való. Na nyilván ennek egyetlen egy oka van, hogy annyira az Isten erkölcsi, tiszta lényéhez való szívbéli igaz ragaszkodás, hogy az Isten nem fogja megengedni, hogy akik akkor élnek a Földön, a csapásokból egy is érje őket. Teljes oltalmat, teljes oltalmat kapnak. Ott lesznek, csak nem kapnak a csapásokból. Ezért lesznek gyűlölettárgyai itt a hatodik csapásnál, mert kiváltja az emberekből a gyűlöletet, azt a haragot, hogy pusztítsuk el ezeket, hát kik ezek. Talán ők csinálják, ez csak ugye az emberi gyanúnak a újra gondolása. Előttünk álló eseményről van szó. De mondom, az oltalom.
Az egyértelműen tapasztalja az Istennek a megmentését, még a legsúlyosabb dolgokban is. És itt a hetedik csapásnál, vagy akár a hatodiknál is lehetetlenség, hogy az Isten ne vigyázzon az övéjére. Még akkor is, hogy tényleg tízezrek jönnek ellenünk.
És nem tudom, hogy az armageddoni csatának a hetedik csapás nem annyit folytatása. Vagy nem, pont az, hogy az Isten ott mutatja meg igazából az ő teljes végső hatalmát. Ez csak egy fölvetés.
A földrengés és egyénys?
Igen. Nem? Hát hogyha hogyha jobbnál ezt olvassuk, akkor érdemes ezt gondolnom. De végére érkeztünk egyébként.
Tíz évvel ezelőtt még a Miskolcon
megy a busz.
Igen.
Minden
kocsi tökre.
Ja igen, a négy. Akkor a négy ismertető jegyet, baj, ha jövő héten tisztázunk, csak ha már megy a buszotok, akkor nem. Jó? Jó, akkor jövő héten ezzel kezdünk, hogy azt a négy ismertető jegyet esetleg elmondom, aminek, illetve elmondom most is, meg akkor is, hogy aki akar utána járhat. Gyorsan, röviden elmondom. Ugye a Biblia fölkínálja azt, hogy miről ismeritek meg, ez a kifejezés mindenhol ott van, hogy arról ismerjétek meg. Azt mondja az első, hogy beteljesedett proféciák, tehát a proféciák, esetleg tudunk segíteni autóval?
Nem.
A proféciák útvonalán halad, ez az egyik. Azt mondja, hogy ha arról ismeritek meg, hogy beteljesedik az, amit mond. Tehát ezt már Mózesnél olvashatjuk. Mindjárt mondom. 5 Mózes 18. Azonnal mondom, pontosan. Azt mondja, hogy ha pedig azt mondod a te szívedben, maga az Isten mondja ezt így az embernek, ha pedig azt mondod a te szívedben, miképpen ismerhetjük meg az igét, amelyet nem mondott az Úr? Ugye milyen jó kérdés? Hát mindenki igéről beszél, ige, meg ige hirdetés, és azt mondja, azt mondod a te szívedben. Tehát, hogyha gyanú támad, akkor jó, de ellenőrizni akarom. Azt mondod a te szívedben, miképpen ismerhetjük meg az igét, amelyet nem mondott az Úr? Azt mondja, hogy ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg. Különös, nem? És nem teljesedik be az a dolog, azaz a szó, amelyet nem az Úr szólt. Elbizakodottságból mondta azt a próféta, ne félj attól. De van egyébként olyan része is, itt Mózes ugyanennek a könyvnek a 13. fejezetében, azt mondja, hogy ha bekövetkezik is az a jel, vagy csoda, amelyről szólt néked is, de azt mondja, kövessünk idegen isteneket. Tehát azt mondja, hogy az ember érzékeli a lelkében, még ha nincs is minden tudás birtokában, de akkor is érzi, hogy valami idegen dolog ez. Szóval ne hallgass efféle jövendőmondónak beszédére, vagy efféle álomlátóra. Tehát ott van már Mózesnél az, hogy lehet, hogy valami jel vagy csoda bekövetkezik. Volt egy bibliakör még Jászságban, több éve, és akkor beszélgetünk, és mondja valaki, hogy ő elmente egy halott idézőhöz, és azt a három ismerősének is pontosan mindent megmondott, és minden pontosan úgy teljesedett, és előre is minden pontosan is, hogy halott idéző. És akkor így, hát mondom, most... Nehogy már a Biblia mellett halott idézés reklámot csináljunk, mikor azt nagyon súlyosan elmarasztaljam ugye Mózes könyve, és mondom, hogy ő elmondja ezt a három történetet, le lehet ellenőrizni, mondom, jó, de mondom, hadd mondjak valamit közben én. Mind a három történet vége tragédia lesz. Tessék elmondani a történetet. Tehát ezt előre be kellett mondjam, fogalmam nem volt, hogy mi. De ismerem azt a törvényszerűséget, hogy az ördögi lelkek nem tudnak jó proféciát, kimenekedő utat előre mondani. Mindig csak tragédiába tudják fullasztani. Azt persze, hogy teljesítik a tragédiák. Hát ők csinálják. Tehát ezt előre be kellett mondjam. Mert ez törvényszerű, hogy persze, hogy beteljesedett, de mind a háromnak tragédia a vége. Tessék mondani a történetet annélkül, hogy tudtam volna. És akkor elmondja, hogy mit tudom én, hogy ez meghalt, az elvált, azt meg elütötte az autó. No jó, de mi a megoldás? De beteljesedett, mondom, persze. Csak nem mindegy kitől. Hát egy halott idéző, aki a sátáni, ördögi lelket használja, ő nem tud pozitív kimenetet. Mi meg arról beszélünk, hogy az Isten megoltalmaz, és az oltalom az teljesen Isten. Na, ilyet nem fog csinálni az ellenség. Hamis csodákat csak úgy csinál, hogy először ad egy kis javulást, hogy aztán még nagyobb bajba vigyem. Tehát olyat tud csinálni az ellenség, hogy egy rövid időre, bocsánat, hogy a cukros bácsit eljátsza, elnézést ezt a kicsi bugyuta példát. Hogy megéde, mint a hajdan, amikor Pálnak is mondta a kis jövendőmondó lányka, hogy ezek az Isten magasságos profétái, akik nektek az üdvösségnek útját hirdetik. Igazat mondott a kis lány. Aki közben a háttérben hasznot hajtott az urainak a jövendő mondásával. És olvassuk, hogy Pál a lelkében nyugtalankodott, és azt ugye hátrafordulván mondta lánykának, mint egy ördögi léleknek, hogy menj ki belőle. És az uraik meg miért gyűlölték meg Pált? Pont azért, mert elveszett a keresetük. Az ördögi keresetük elveszett. Tehát vannak ilyen érdekes történetek a Bibliában, aminek nagyon érdekesek a tanulságai. Ezeket lehet így ebben párhuzamosítani. Tessék?
Első is, hogyha a proféciának
első. Igen, a második pedig azt Jézus mondja Máté Evangélium 7. fejezetében, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. Ugye a gyümölcsök, viszont a lélek gyümölcsei szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, gyönyörű, gyorsan végig lehet sorolni, csak hol vagyunk mi emberek, hol vannak az emberek, akiket ez a lélek gyümölcse, és a lélek gyümölcse. Nem az ember teljesítménye ez a lélek gyümölcse. Az ember megengedi. Azért mondja itt, hogy ki ne látszik a mezítelenség rúdsága. Mert az nem az ember produktuma, ez az igaz élet, ez az Isten munkája. Ez már a második, tehát a lélek gyümölcse. A harmadik, mind a kettő János levelében van, János apostol levelében. Második fejezet, 4. versében, ha jól emlékszem, ott olvassuk azt, hogy aki azt mondja, hogy ismerem őt, mondja az Istenről, de az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az. Nagyon éles, igen. Rendkívül éles. Azt mondja, azok, az egész vallásos világot, ha ide beállítanánk ennek az igének a fényébe, akkor nagyon nagy rolókat kéne lehúznunk. Mégis az Isten türelmes, mert megvárja a kibontakozást, mert mi van, ha valaki félrevezetve tudatlanul van olyan helyzetben. Tehát az isteni jóságot nem vonom kétségbe, de azért ezt János apostol, a szeretett tanítvány mondja, azt mondja, hogy ha valaki azt mondja, hogy ismerem őt, tehát dicsekszenek emberek Istennel, ismerj. De ha nem tartja meg az ő parancsolat, akkor más azt mondja a teológiai vitában, igen, de a szeretet azt mondja. Nem új parancsolatot írok nektek, hanem a régi parancsolatot, ami előttetek volt, kezdettől fogva. A régi parancsolat az ige, amit hallottatok kezdettől fogva. Olvassuk ott János levelében, hogy milyen parancsolatot ért ő ezen. És akkor mi az, hogy a régi parancsolat az ige? És akkor meg lehet kérdezni, hogy a 10 parancsolat hogy kezdődik?
Én vagyok az Úr, a Te Istened.
Ezzel folytatódik.
Ja, ezzel folytatódik.
Az első úgy kezdődik, szólta az Úr mindezen igéket mondván. A régi parancsolat az ige, ami előttetek volt kezdettől fogva. Na itt van ez a finom jelzés a Bibliának, hogy ezek igék, ez 10 ige. És erre utalott János, hogy ő nem pusztán a szeretet elmaszatolt világára gondol, amit ma a teológia csinál, meg emberek, hogy kibújjanak az erkölcsi tisztaság alól, hanem azt mondja, hogy ami előttetek volt kezdettől fogva. Hát az kezdett. És az utolsó pedig egy nagyon mély dolog, az, hogy arról ismeritek meg az Isten lelkét, hogyha valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az az Istentől van. Ha ez már a harmadik, mondom pontosan, hogy a harmadik vagy negyedik fejezet eleje, János levele. Mindjárt odalapozok, most fejből már nem is tudom. Ezt éppen régebben.
Első
levele? A negyedik fejezet. Igen, első levele, negyedik fejezet. Nincs is a többinek, csak egy fejezete egyébként. Csak az első levélnek van több fejezete. Tehát János levele, ugye a 282. oldal az Új Szövetségben, negyedik fejezet eleje, ott mondja azt, hogy ne, szeretteim, ne higgyetek minden léleknek. Tehát, mint a mondaná, hogy rengeteg azt mondja, hogy sok hamis próféta jött ki a világba, mintha írja is, hogy sok a hamis, ne higgyetek mindenkinek. Erre szoktam azt mondani, hogy tehát ha én elmegyek előadást tartani, vagy beszélgetni, vagy Bibliáról beszélni, sohasem szoktam azon csodálkozni, senkitől nem veszem zokon, hogyha gyanúval gondolnak rám. Ez normális. Ez teljesen normális. Maga a Biblia szólítja föl az embereket. Tehát, ha én ma Bibliával a kezemben kiállok, az teljesen normális, hogyha gyanúsan néznek rám. Én ezt elfogadom. És ezt tartom egészségesnek. Attól szenvedek, amikor valaki azt mondja, jaj, úgy szeretem hallgatni, jaj, mi van, ha hazudni fogok? Akkor is majd ezt mondja. Igen. Hát a tévedéseimet el ne fogadja valaki azért, mert engem szeret. Az nagyon nagy baj. És bizony szoktam tévedni. Például meg is beszéltük, hogy amikor beszéltünk arról, hogy 66-ban körülvették a várost, ott volt egy történelmi tévedésem például, ezt most gyorsan ki is javítom, mert ott gyorsan vonultak vissza a rómaiak, és akkor tudtak kimenekedni. És csak utána ostromolták tovább. Én ezt nem így mondtam. Ha valaki emlékszik, javítom magamat. Aprócska, akkor is. Mégis nem maradjon rosszul. Csak most ez így hirtelen szembe is jutott. Na de hát, jó. Tehát itt mondja, hogy szereteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem, és mondja, hogy szeretteim, tehát kedvesen szólít. Ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, mert hogy az embereket, hogy Istentől vannak-e. Mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek, Jézust, testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől. És az az Antikrisztus lelke. Most itt folytatja tovább. Ez most messze. Igazából a testben megjelent Krisztus, ezt két leegyszerűsítem, és aztán lehet otthon kutatni, vagy jövő héten folytatni. Ha leültetnénk a legkülönbözőbb felekezet vezetőit, 20, 30, 40, 50, akármennyit. És meg keresztény, tehát keresztény, Bibliát valamilyen szinten valló keresztény felekezetek vezető. És megkérdeznénk tőlük, így egybe leültetőket, hogy Mindenki hiszi, hogy Jézus testben megjelent Krisztus? Mindenki azt mondaná, hogy igen. Mert a szövegre azt kell válaszolnia. De ha elkezdenénk belemenni, na itt van, amikor az UV jelet megnézzük a postán, nézzünk egy kicsit mélyebb, hogy mi az, hogy Jézus testben megjelent Krisztus. Na ezt, ennek az elmélyítésében akkora teológiai viták és olyan vérmes viták vannak, mert ezen múlik az emberi életünk győzelme vagy bukása. Az, hogy Jézus ugyanabban az állapotban talált, tehát még a így mondom, a, az én hitemhez legközelebb álló teológusok is ezt úgy csűrik, csavarják, hogy csak kínomba szenvedek és YouTube-on van. Nem merem megmutatni. Valaki rákattint és megnézi, akkor látja, hogy ez ott szőrszál hasogatnak, hogy igen, de ez nem ugyanolyan, hanem azt mondja, hogy hasonlatos, és a hasonló az nem ugyanolyan. Tehát minden áron el akarják Jézust választani az emberi testi mi voltól. Na, mihelyest el van választva Krisztus teste a mi testünktől, akkor már is az ember kifogást talál, hogy persze, neki könnyebb volt, nekem nehezebb, mert azért ő nem olyan testet vett magára, mint az enyém, hanem valami azért másképp volt nála. És valami módon a teológiai beszédekben és mindenféle kifejtésekben, mihelyest azt a benyomást adom az embereknek, hogy Jézusnak azért könnyebb volt, mert ő az Isten fia volt, onnantól fogva az ember menekülési útvonalat talál a saját bűnének a mentegetésére. És onnantól fogva nincs erkölcsi győzelem, ebben reménység, és ez az érzékeny pontja ennek. Ezt, és ezt a Bibliában lehet aztán mélyíteni. Én meg a pozitív, köszönöm akkor. Igen, a Laodicei levélben pedig az van, hogy aki győz, mondja Krisztus mindannyiunknak, aki győz, amint én is győztem. Na, de ha ez a testélétel nincsen a helyén, akkor az ő győzelme,
lesz.
Igen, akkor az csak az ő győzelme, de az nem lehet az enyém. Csak akkor, hogyha Jézus testben, és az a test szó, itt a szárx. A szárx kifejezés annyit jelent, bűnre hajló, meggyengült emberi természet. Ez azért érzékeny, mert akkor azt mondjuk, hogy te azt mondod, hogy Jézus bűnös volt? Nem. És mivel én tehát műszaki ember vagyok, ezért műszaki példával tudok élni. Ha egy vasat, meg egy mágnest elkezdek közelíteni egymáshoz, ilyen távolságból még úgy nem nagyon van semmi. Elkezdek közelíteni, jó erős a mágnes, egyszer csak érzem, hogy uha, ez nem fog menni. A kísértésből mi lesz? A kísértés megfogamban bűnszül. A bűn teljességre jutva halált nemsz. Nem bírom megtartani. A kísértéssel magamat nem bírom megtartani. És innentől legyártom azt a teológiát, hogy Jézusnak nem lehetett olyan teste, mint az enyém, mert ő is elesett volna. Nem ez a jó érv. Mivel Jézusnak olyan teste volt, mint az enyém, és győzött, ezért van lehetőségem nekem is győzelemre. Zsidókhoz írt levél második fejezetének a végét olvassuk el, és az 5. fejezet 7., 8., 9. versét, ott írja ezeket nagyon-nagyon szép mélységben. Egyik sarokpontja, a másik pedig maga a főpapi szolgálat. Mert hogyha nekem nem ilyen a megváltóm, aki olyan emberi testet vett magára, mint az enyém, és ebben győzött, akkor milyen bizalmam lenne egy olyan főpaphoz, aki azt mondja, hogy én minden bűnötöktől megtisztítlak? Hát azt nem lehet. Hát nem. Hát csak úgy bocsássa meg. Nem működik a minden bűn feletti győzelem. Nagyon komoly teológiai vitákba merültem már ezen a ponton, el is fárasztó is egyébként, meg volt egy kedves dolog, mikor Szlovákiában voltam kint, vagy 3 éve, és ezt a témát így elővettem egy ilyen tábor, nyári tábori összejövetelen, olyanoknak, akik tényleg úgy jól ismerik a Bibliát. Tehát akiknél tudtam arra alapozni, hogy hát szinte majdnem mindenki, aki úgy jó bibliaismerő volt a jelenlévőknek a tábora. És ezt a témát bátorkodtam elővenni. Aki tolmácsolt, ő egyébként egy igehirdető, azt mondja, hogy hát Dávid, ezt kirakjuk a YouTube-ra, de ebből forradalom lesz. Mondom, nem forradalom kell, reformáció. Azt mondja, az, csak ugye szlovák. És akkor, tényleg kiment a YouTube-ra, meg is lehet hallgatni, csak ugye, mivel szlovákul van, én most nem tudom azokat a szavakat visszamondani, valami tajomtvo, milyen zivota, nem tudom, valami ilyesmi szavakkal. Tessék? És akkor ott közben valamit kihagytam, és az a különös, hogy több mint 2000-en meghallgatták. Ami azért nagy szám, mert ebben a hitvilágban körülbelül 2000-en vannak Szlovákiában. Ott olyan kommentet kaptam, hogy hát, hogy az egyház ezt sose vallotta. És akkor visszakommenteltettem a tolmácson keresztül, hogy írd oda, hogy enélkül a tanítás nélkül pedig nincs értelme a létezésének. Semmilyen, nincs olyan tiszta egyház, hogy enélkül a tanítás nélkül tiszta lenne. Le is vették ezt a kommentet. Itt nagyon-nagyon éles vitába lehet beleszaladni. De ez érzékeny. Viszont ha Bibliában ezt megnézzük, akkor ez a legbátorítóbb, a legszebb üzenet, hogy van győzelemre lehetőség. Nem kell kétségbe esni azért, mert hibás vagyok. Mert ki nem az. De ez nem mentegetésnek való, hanem a győzelem lehetőségét. Pont az adja meg, hogy Krisztus ugyanilyen testben győzött. Köszönöm a pozitív oldalra késztetést, de ha van még pozitívabb, akkor meg örömmel veszem. És nem csak annyi, hogy a bűn felett, még azt is ide hoznám, hogy nem csak a bűn feletti győzelem, mert a bűn is egy negatív oldal, tehát nem egy negatívnak valamiféle megszüntetése, hanem amikor azt mondja Pál, hogy a Galatabeliaknak írja, hogy kiket ismét fájdalommal szülök, míglen kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Na ez a legszebb. Hogy nem csak valami ellenküzdő emberek leszünk és győzünk, hanem valamiért. A valamiért az, azt mondja, hogy Pál megfogom, hogy kiábrázolódjon bennetek a Krisztus. Hát, hogy nem.
A jobbnak történetet ismerjük, ugye már egy is.
Igen.
Azért az félelmetes dolog, hogy azt mondja Jézus ennek az embernek, aki bűnözőként érte az életét, és hogy keresztre feszítették, hogy bizony mondom néked, ma velem lesz lakadni csóba. Már arra a kijelentésére, hogy emlékezzél meg a beoszolgó. Tehát ez a jobblator, ez tulajdonképpen ebben kiábrázolódott a Krisztus. Így lehet mondani. Ő neki már nem volt módja leszállni keresztről, és tulajdonképpen jókat cselekedni bárkivel is. De milyen érdekes, hogy Isten ezt el tudta fogadni egy olyan bűnözőtől, aki tudja fel, hogy milyen bűnöző, nem tudjuk, hogy milyen bűnöket követett, de hát nem véletlenül feszítették keresztet. És azt mondta neki Jézus, hogy tiéd az üdvösség. Hát ez döbbenetes dolog, feleségemmel szoktam erről beszélgetni, hogy ő azt mondja, hogy hát akkor hol lesz itt az igazság, mert én csak azt látom, hogy itt küzdök a hibáimban, én visszesek, és ez a jobblator meg bemegy a tudosségbe egy körbe, x órát beszélgetés után, hát akkor szóval nem is tudom, akkor ez hogy lesz? És szerintem, amiről beszélt itt az idejéről, szerintem ott lesznek valami olyan dolgok, amik ezt kiegyenlíthetik, mert nem egyformán kapjuk meg az üdvösség az önök életet. De nem leszünk egyformák a különbségben, abban az értelemben, hogy különbség lesz egy jobblator között, meg egy
Pálapostól,
vagy egy Dániel között, aki gyerekkorától, Sámuel próféta között, aki gyerekkorától szólt Isten, meg egy ember között, aki az élete végén ismerte csak meg az Istent. Szóval, de ott lesz az örök életben. Most ez nem azt jelenti, hogy akkor ez csak úgy tudom elképzelni, hogy Isten ez ott az 1000 év alatt annyira megvilágosítja, vagy hogy nagyon valamit tesz, hogy nem lesz egy örök életre probléma.
Mert, sőt.
Egy kicsit elmondottam ezt, nem tudom érteni.
Érthető, az, persze.
Ez a megváltásnak a csodája, hogy ez a jobblator, az nem tudott már utána egyetlen jó cselekedetet se tenni.
De a szívében a mag már csírázásnak indult.
De hát akkor ez annyit jelent, hogy ez a hitáltalú megigazolásnak az egyik alapköve, mert hogyha valaki a szívében megbánja és szembefordul az életével, a hibás életével, akkor Isten igaznak nyilvánítja. Anélkül, hogy utána ő valamit is tenne, hát ugye általában teszünk, hogy jobbak legyünk. De ez egy nem biztos, hogy jó.
A cselekedet? Igen, tessék.
Mert még olyan különbség van a dolgok között, hogy van, aki bele is egyezik abban, mint ez, tehát, hogy, hogy is mondjam, nem fogom tudni pontosan idézni az igét, de...
Nem csak cselekszik azokat, hanem az azokkal cselekvőkkel egyet is értenek. A rossz cselekvés, ugye, mert nagyon sok ember rosszat cselekszik, de szenved magától. Azt mondja, de a baj az, amikor a rosszat cselekvővel még egyet is értek. Tehát amikor az értelmem azonosul azzal, és nincs bennem semmiféle ellenállás vagy küzdelem, mert én is azt mondom, hogy hát vannak olyan természetemből fakadó vagy öröklött szokások, vagy, amik elő budjannak, nem?
Bocsánat, de nem csak erről van szó, mert hát annak a lapjának sem kellett volna ezeket megtennie, de ő a végén elismerte azt, hogy ő emiatt halálra méltó lenne.
Így van.